Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Földi Kovács Andrea a szerkesztő műsorvezetővel Patkoló Éva beszélget. A beszélgetés második része következik.
A Szentírásban van egy rész, Mária Magdolna alakja nagyon fontos a számomra, és ilyen szempontból szerintem sokat elmond nekünk, milyen ismerni a tanítást vagy a törvényt, és ehhez képest milyen ismerni Istent. És Magdolnát valószínűleg a farizeusok a törvény ismeretében leiskolázták volna, az írások ismeretében leiskolázták volna, de Magdolna ismerte Jézust. Ő belőle 7 ördögöt űzött ki, és nem is a kegyelmeket ismerte Magdolna, hiszen ezért is nagyon hálás lehetett oda személyesen Jézust, és aki személyesen ismeri Jézust, az sír, az ragaszkodik hozzá, szereti őt, és amikor először találkozott a feltámadt Krisztussal, és nem ismerte föl őt a sírnál, és amikor megismerte, akkor is sírt. Hát minden egyes találkozás ilyen Istennel, ilyen volt az én újbóli találkozásom 30 év után, amire olyan nagyon vártam, és amit olyan nagyon kértem az Isten, és milyen hihetetlen volt a számomra, hogy én készültem különféle próbatételekre, de Isten egész egyszerűen az ő végtelen szeretetéből megadta azt, hogy elhalmozott engem ott abban a pillanatban. Térdre borultam, sírtam, és a következő napokban meggyóntam úgy, ahogy soha azelőtt, tehát a szívem bűneit gyóntam meg, nem azt, hogy mit követtem el, hanem a szeretetlenséget, a hazugságot, hogy hazudtam Istennek, hogy hazudtam magamnak, hogy hazudtam a környezetemnek. Ő azt szerette volna, hogyha a lelkem mélységeit tisztítom meg, és erre hívott el, és ez nagyon csodálatosan vezetett, és akkor azon a hölgyön keresztül, Csillán keresztül, aki elhívott engem oda az első sorban, ima közben nagyon csodálatos üzeneteket, személyes üzeneteket küldött Isten, és ezek a következők voltak. Azt mondta, hogy sírj, most gyógyítom a sebeidet, amelyeket a bűneid okoztak. Sírj, de arra kérlek téged, hogy bocsáss meg végre magadnak, mert én már megbocsátottam minden neked.
Ezt belül hallotta?
Imádkoztunk együtt. Jézus arra kérte Csillát mellettem, aki velem együtt imádkozott, hogy sírjon velem, hogy osztozzon velem a fájdalmamban. És amikor együtt imádkoztunk, akkor Csillán keresztül üzente ezeket nekem, és azt is kérte, hogy sírhatok még, de gyászoljam el a múltamat, mert új életre hív engem. És arra kért, hogy soha többé ne vegyem le a tekintetemet róla, mert most tanít meg a vízen járni. Mit jelent a vízen járás? Az én életem törése nem azért következett be, mert bűnöket követtem el, hanem mert levettem a tekintetemet Krisztusról a keresztfán. Elfordítottam róla a tekintetemet, lehajtottam és vádoltam magam egy életen keresztül. Ez nem csak önsajnálat, önvád és hazugság, hanem ez valójában olyan értelemben véve hitetlenség is, hogy nem hittem el, hogy Krisztus tényleg el tudja törölni a bűneimet. Nem hittem el valójában, hogy mit jelent a megváltás műve, csodája. Nem hittem el, hogy mindez, ami az én életemben történt, azt ő a vérével valóban le tudja mosni. Nem hittem el, hogy ez a csoda lehetséges, és hogy ő valóban mindenható, hogy az én életemet, szívemet meg tudja újítani, nem összeragaszgatja, nem megvarja, hanem megújítja, újjá lehet benne születni. Ez valójában, ez a kétely, ez a hitetlenség ott volt bennem, és amikor ő arra kért engem, hogy soha többé ne vegyem le a tekintetemet róla, akkor abban akart megerősíteni, hogy csak ránézzek, senki másra, és higgyem el, hogy itt van. Megújította az életemet, új identitást adott nekem, Jézus gyermeke vagyok, és ez az Isten gyermekség, ez az a kegyelem, amiből én újból és újból föl tudok majd állni, bármi is történjék velem. Hogy ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, és ilyen értelemben olyan alapokat tett le az Isten kapcsolatomban, és olyan alapokat a hitemben, amire én most már úgy tekintek, hogy nem tudom, hogy mi fog még történni velem. Nem gondolom, hogy tökéletes vagyok, és nem gondolom, hogy nem fognak kísértések érni. De amint elesek azonnal, oda rohanok elé, és oda viszem mindezt, amit tettem, amit csináltam, és kérem őt, hogy emeljen föl engem, mert nélküle fölállni nem tudok. Ez az, amit a szívemre helyezett, és én már nem tudom nem szeretni Jézust ezért. Mert olyan csodálatos módon tapasztalhattam meg őt, és ma már elmondhatom, hogy Isten kegyelméből nem csak a tanításokban igyekszem elmélyülni, és nem csak az igét ismerni, hanem magát Jézust, és újból minden pillanatban az ő jelenlétében szeretném emelni a lelkemet.
Ezután, a lelki gyakorlat után sikerült saját magának megbocsájtani?
Nagyon nehezen, de igen. Utána még kaptam megerősítéseket arra, hogy Isten az én bűneimet elfelejtette, a tenger mélyére eltemette. Mert utána még volt egy-két alkalom, amikor rám zúdult ez az önsajnálat, és ez érdekes, hogy önsajnálat formájában, és megint csak Máriát hoznám ide, hogy milyen csodálatos, amikor ugye az angyal közli vele, hogy fiút fog fogadni. És Mária nem azt mondja, hogy Uram, én erre nem vagyok méltó, hanem ha Isten ezt mondta neki, ezt üzeni neki egy angyalon keresztül, akkor ő neki egyetlen egy értelmes válasza lehet erre, ha hitben jár, és Mária tökéletes volt, és ma is az, hogy igen, Uram. És amikor én is ezt próbáltam tudatosítani aztán magamban, hogyha Isten így döntött, akkor nekem erre egyetlen egy válaszom lehet, ez az igen, akkor én nem mérlegelhetem magam, mert akkor Isten döntését vonom kétségbe. Akkor azt próbálom meg felülbírálni. Ha ő így döntött, hogy mindent megbocsájt, mindent elfelejt, akkor igen, Uram, köszönöm, Uram, sajnálom, Uram. Hogyan? Mit szeretnél, Uram, mit tegyek, Uram? Ez az egyetlen egy helyes lelki és testtartás.
Mit tegyek, Uram? Kérdésről jutott az eszembe, hogy ahogy mondtam, a közszolgálati tévéből és kereskedelmi tévékből ismerhetik a rádióhallgatók Földi Kovács Andreát, és az utóbbi években, amit a tévénél eltöltött, ott már éreztük azt, hogy a nézőket próbálja a hit felé terelni a műsoraival, a terc meg a krédó volt ez. Atyákat hívott meg, tehát atyák is voltak a vendégek között, és közéleti kulturális témákat is a vallás szempontjából próbáltak elemezni. Tehát ez már egy olyan időszak volt, hogy láttuk, hogy Földi Kovács Andrea hol is van tulajdonképpen a tévénél. Ennek ellenére aztán eljött a tévétől pár évvel ezelőtt. Az miért volt?
Ma már azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy olyan folyamat volt, ami nem volt véletlen nyilvánvalóan. A krédó az az én szakmai és személyes hitvallásom volt, és részben egyébként a lelki útkeresésnek a része. Nagyon szerettem volna a szakmámban is megvallani a hitemet. Ugyanakkor éreztem egy nagyon erős hívást arra, hogy egy egész kicsit vonuljak vissza, hogy lépjek hátrébb, hogy az az ember tud adni, aki eltöltekezett Istennel. Tehát az, hogy én hátrébb léptem, és eljöttem a tévéből, ma már jól látom, és persze voltak objektív körülmények, meg volt nagyon sok fejlemény, ami történt, meg szakmailag is én gondoltam valamit, tettem valamit, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle együtthatója volt ennek a döntésnek, hogy végül eljöttem onnan, de közben volt egy belső út, amit jártam, és ott nagyon úgy éreztem, hogy ha folytatni akarom valóban az újságírást, a tevékenységemet, vagy ha úgy érzem még, hogy van mondani valom, akkor előbb most vissza kell lépnem, és rendezni kell a soraimat, amikor az ember üres, nem tud adni. És ugye az az Isten élmény, amiről beszéltem, ez pont ebben az időszakban következett el, tehát én már eljöttem a tévétől, és gyakorlatilag Isten megadta azt a lehetőséget, hogy volt időm újjászületni lelkileg benne. Tudtam odafigyelni, persze dolgoztam akkor is, de tudtam erre időt szakítani, tehát megadta azt a kegyelmi időszakot is, amikor ez megtörténhetett velem. És aztán ez egy csendes időszak volt, ez egy visszavonulós időszak volt, ez a belső rendezés időszaka volt, hogy aztán jöhessen ugye az az időszak, hogy akkor most mi a terved velem, Uram, hogy akkor most hova menjek, mit csináljak, mit szeretnél. És ma is tart ez a dolog, de ma már nem kérdezgetem Istent minden pillanatban, hogy mi a terved velem, hanem csak minden nap igyekszem eljárni, és nem nagy vágyakat, vagy nagy missziót kergetek, hanem minden nap a rendelkezésére állni a legapróbb dologban. Akár a magánéletben, akár a hitéletben, akár a hivatásomban. És aztán majd ő ezt rendezi, ő ezt bázi szerkeszti. Ő összeállítja mindazt, amit én teszek. A lényeg, hogy arra az elhatározásra jutott, amit 2-2,5 év alatt, hogy nem faggatom őt minden nap, hogy mit szeretne velem, mert annyira bízom benne, hogy tudom, hogy akkor is fog vezetni, hogyha én ezt nem érzem, ha ő nem avat be a terveibe, ha nem látom a gondolat. Ne, Isten gondolatai sokkal magasabbak a mieinknél. Nem is fogjuk megérteni, és nem is kell feltétlenül megértenünk, szolgálnunk el alázattal, és rendelkezésére állni minden pillanatban.
Miután eljött a kereskedelmi tévétől, a férjével megalapították a Védett Társadalom Alapítványt. Ezt milyen céllal? Ugyan a nevében benne van, hogy Védett Társadalom, tehát sejti az ember, hogy mi a célja, viszont ebben az értékvesztett, zűrzavaros, békétlen világban nem érzik-e azt, hogy az árral szembe kell úszni?
De a keresztényeknek szerintem mindenkorban valahol az árral szemben kell úszni. A keresztény ember mindig Istennek tartozik elszámolással. Nem mindig észszerű, amit csinálunk, nem mindig kifizetődő, amit csinálunk, nem mindig logikus, és sokszor néha nagyon őrültnek is tűnik, meg igen, lehetetlen küzdelemnek és az árral szemben úszásnak. És minél inkább eltávolodik a világ Istentől, annál inkább az árral szemben fogunk úszni. Az ígéret számunkra nem az, hogy a mi életünk az fájdalommentes, örök, békés, boldog, nyugodt kikötőben horgonyzás, hanem az, hogy Isten viharos vizekre hív minket, tanúságtételre hív minket, az ő megvallására hív minket, a gyengék és a gyámoltalanok védelmezésére hív minket, hitvallásra hív minket, sokszor küzdelemre hív minket. Úgyhogy igen, ez árral szemben úszás, de van kiért.
Milyen eszközei, lehetőségei vannak az alapítványuknak? Mi az, amit tenni tudnak?
Amit elterveztünk, az az, hogy először is hang leszünk. És megpróbáljuk újból rendezni a fogalmakat. Megpróbálunk kimondani dolgokat, amiket talán furcsa lehet első hallásra hallani most. Tehát vissza kell térni a szavak eredeti jelentéséhez, vissza kell térni, és ki kell mondani, hogy van objektív igazság. Tehát, hogy nincs olyan, hogy a te igazad és az én igazam, mert sajnos nagyon a szubjektum és a relativizmus diktatúráját éljük, amikor azt próbálják meg elhitetni velünk, hogy nincs örök igazság, nincs isteni mérce, nincs mihez mérni magunkat, és csak attól függ, hogy kinek nagyobb az érdekérvényesítési képessége, az a jó, tehát hogy morális mércévé is tették mindazt, amit sokak által elfogadottá tettek először. Tehát mi azt próbáltuk meg első körben elmondani, hogy nem, van jó, meg van rossz, és mi az, ami támadás, célzott támadás alatt áll, és itt jó néhány területet megjelöltünk, ugye az életvédelem, és ma már látjuk, hogy már az csak az eltelt 2 év óta az eutanázia kérdését, és milyen hihetetlen módon napirenden tartják, hogy ebben is hogyan próbálják meg a törekvéseiket érvényesíteni az abortusz elleni küzdelem, ugye az régóta adott, hogy az életvédelmet megjelöltük, ugye a fogantatástól a természetes halálig. Nem mi adjuk magunknak az életet, nem rendelkezhetünk a saját életünk kezdete és vége fölött, és emellett ki kell állnunk. Nem az a probléma sokszor, hogy mit tudunk tenni, hanem az a probléma sokszor, hogy nem tudjuk, hogy mit akarunk tenni. És mi azt éreztük nagyon kulcsfontosságú momentumnak az alapítvány létrejöttekor is, hogy először is közös nevezőre kell jutnunk abban, hogy milyen értékeket vallunk, és mit akarunk tenni ezen értékek védelme érdekében. Ezért el kell foglalni az álláspontunkat nagyon szilárdan. Az élet szentsége mellett, a gyermekek védelme mellett, egyébként sokszor ezek erkölcsi és etikai kérdéseket is érintenek, tehát szexuáletikai kérdések, család mellett, férfi-nő minőség mellett. Ugye ma már minden határt megpróbálnak felrúgni, és ezek a határok nem csak a fizikai határok, tehát nem csak egy határ nélküli Európa vagy egy globális világról beszélek, hanem a nemiség határait is megpróbálják eltörölni. A jó és rossz közötti határt is megpróbálják. És ezeket a határokat újból szépen meg kell húzni. Az egyértelműség kedvéért le kell szögezni, hogy férfiből nem lehet nő, sem szikével, sem hormonokkal nem változtatható meg, és hogy ez a nemiség, ez jól behatárolható, ez Isten terve. Isten nem véletlenül teremtett minket két neműnek, férfinak és nőnek, ezzel neki terve volt. És ez egy tökéletes terv. És ez, tehát az nemi identitásunk, a biológiai valóság meg nem változtatható. Nem lehet férfiből nő, és nőből férfi. Tehát látjuk, hogy ezért van, és nagyon is van, és egyre több olyan aktuális kérdés van, amiben nekünk nagyon egyértelműen kell állást foglalnunk. És igen, sokszor nagy erők és az árral szemben kell ezt megtennünk. Ez volt a célunk első körben tehát, hogy leszögezzük ezeket a dolgokat, és védelmünkbe vegyük ezeket a, úgy éreztük, hogy megtámadott területeket, és aztán civil szervezeteket kerestünk föl országszerte, és igyekeztük ezt a bizonyos hálózatosodást elősegíteni, hogy azok, akik együtt gondolkodnak és egyet éreznek, és ugyanazt az értéket vallják, ők kapaszkodjanak össze, támogassák meg, és erősítsük meg egymást először is az identitásunkban és a hitünkben. És sokszor az emberrel már az is a gond, hogy elbizonytalanodik, hogy most én gondolom jól, vagy mindenki más, hogyha egyedül vagyunk és egyedül küzdünk, akkor sokszor elveszítjük a magabiztosságunkat is. És aztán hát nála jó Istennek nagyon sokan gondolkoztak hasonlóan, mint mi, és ez egy nagyon fontos erőforrás ezekben a küzdelmekben.
Igen, nagyon jó, hogy egymást látjuk, hogy nagyon sokan vagyunk, akik hasonlóképpen látjuk a normalitást, és nem lehet az abnormális a normális. Hozott nekünk egy igét, melyik lenne az, és milyen személyes élménye fűződik hozzá?
Az én vezérigém, az íme az Úrnak szolgáló leánya legyen nekem a te igéd szerint. A szűzanya lett számomra az, aki ezt az ige helyet megtöltötte élettel, szeretettel és valósággal, és azért mertem egyáltalán ezt az igét, az ő ajkairól származó igét vezérigémmé választani, mert az ő iránta érzett tiszteletem az, ami többek között erre indított, az, hogy ez a valóság lett az én életem valósága, és az, hogy nem magamban bízom, hanem az ő pártfogásában, Isten megváltó művében és kegyelmében. És hogy töltöttem meg ezt a szűzanya élettel. Medjugorjében voltunk egy zarándoklaton, egy csoporttal együtt mentünk, és a férjemmel indultunk föl a Jelenések hegyére egészen kora reggel. És én egy szándékra mezítláb indultam el a Jelenések hegyére, és lent az első néhány lépésnél nagyon erősen megfogalmazódott a szívemben egy gondolat, ami úgy hangzott, hogy engedd, hogy megsebezzen. És én azt hittem, hogy a szűzanya azt szeretné, hogy ha mezítláb rálépnék az éles kövekre, hogy engedjem, hogy megsebezze a lábamat a talaj. Ezért én aztán azon gondolom, azt hittem, hogy így kedvesebb lesz a felajánlásom a számára, ráléptem az pengeéles sziklákra, meg a szúrós kövekre. Félúttól már a férjem kísért, hogy könnyebben haladjak. Az örvendetes rózsafüzért imádkoztunk, így mentünk fel a szoborhoz. És amikor fölértem a szoborhoz, akkor sokat imádkoztam ott a szűzanya jelenlétében, és a következő két nap alatt, és ott fönt is már, nagyon csodálatosan megmutatta számomra, hogy ő nem azt akarta, hogy megsebezzem a lábamat, hanem azt szeretné, arra szeretne elvezetni engem, hogy úgy szeressek, hogy engedjem, hogy a szívem közben megsebződjön, mert hogy szerettem én. Úgy szerettem, és még mai nap is van, hogy így szeretek, mert bátortalanul szeretek még, hogy féltem attól, hogy a szívem megsebződik, és a szűzanya azt kérte, hogy öleljem át a kaktuszt is. Mert annak a kaktusznak lehet, hogy nagyobb szüksége van az én ölelésemre, mint amennyire nekem az a sebb fáj, amit ő okoz nekem. És a szűzanya biztosította arról, hogy Jézus minden sebemet be fogja gyógyítani, ne törődjek azzal, hogyha megsebződjem, és ne lépjek hátra, hanem csak menjek. És miért kérte ezt? Miért mutatta ezt meg nekem a szűzanya, és miért kérte tőlem ezt? Mert azt mondta, hogy ezt a szeretetet kaptam, nekem ezt a szeretetet kell továbbadnom. Krisztus szeretete ez is. Isten nagyon pazarló a szeretetével, és nem személyválogató. Ha mi nem veszünk tudomást a szeretetéről, ő akkor is szeret minket. Ha mi oldalba szúrjuk a kereszten egy lándzsával, akkor erre az ő szeretet válasz az oldalából kifolyó vér és víz. És ez az a szeretet, amit nekünk keresztényként a világban fel kell ragyogtatnunk és képviselnünk kell. És rájöttem arra, pasonban a szűzanyá ezen a Medjugorjei zarándoklaton rávezetett arra, hogy ez a szeretet válasz a mi szolgálatunk, hogy az én imám, az én virasztásom, az én szolgálatom, az semmi más, mint szeretet válasz erre az isteni szeretetre. Úgyhogy így nyert értelmet számomra ez az ige rész, mert semmi más nem tudok Istennek adni, csak a szabad akaratomat. Ő ezt meghagyta nekem, hogy íme az Úrnak szolgáló leánya legyen nekem a te igéd szerint.
Köszönöm szépen Földi Kovács Andreának az elmondottakat, és sok áldást és sok erőt kívánok a további szolgálatához.
Köszönöm szépen, és viszont kívánom.
Köszönöm.